ott a Népszabadság megszűnése nyilvánvalóvá vált. Azóta követi a Marosvásárhelyi Rádió, mi történik a volt szerkesztőséggel, a lap archívumával, nem csak azért, mert média biztonsági szempontból is messze túlmutat ez a történet Magyarország határain, és nem csak azért, mert média történeti szempontból is nagy a tétje annak, hogy hogyan rendeződik ez a válság, hanem azért is, mert van egy sor olyan újságíró, akinek az eddigi munkássága és reménybeli további munkássága figyelmet érdemel. Mai vendégünk Révész Sándor, aki azt látom, hogy nagyon makacsul folytatja a napi munkát Facebook posztokban. Én azt mondtam a barátaimnak, hogy mostanában a Facebookon olvasom a Népszabadságot. Minden nap megjelenik egy bejegyzés, amit úgy kezd, hogy jó reggelt. Erről a sorozatról is szeretném kérdezni, és aztán kanyarodjunk egy kicsit vissza ehhez a nehéz kimondani volt laphoz, amit úgy hívnak, hogy Népszabadság.
Jó napot kívánok! Én szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy másút is érdekes a Népszabadság sorsa, és azt is köszönöm, hogy követik, amit reggelenként művelek a Facebookon. Hát ez igazából csak egy nagyon kis része abból, amit csinálnunk kellene. Hát ezek a kis posztok az adott naphoz kapcsolódva, hát kis pótcselekvés. Az igazság, hogy azokhoz a cikkekhez képest, amelyekben megpróbálok árnyaltan ellentmondásos dolgokat kifejteni, ezekben a rövid posztokban csak megvillantani lehet egy-egy gondolatot, hogy egy oldalról ránézni nem igazi cikkek ezek, de én ezeket szeretem csinálni, vannak, akik szeretik olvasni. Hát, amíg ki nem fullad, jobb dolgom, addig csinálom.
A mai napi poszt az őszi rózsás forradalomról szólt, pro és kontra. Claude Lévi-Strauss volt az előző vendég, Zbigniew Herbert volt az előtti vendég, és valóban nagyon árnyalt ez a rövid és tömör bemutatás, vagy ismeretterjesztés. Nem is tudom a műfaját megjelölni, talán nincs is műfaja, mert amit most látok a kollégák részéről, hogy a megszűnt nyilvános teret megpróbálják valamilyen módon pótolni, az példanélküli. Azt lehet-e látni, hogy lesz-e élete, utóélete ezeknek, vagy lehet-e utóélete ezeknek a szövegeknek, és tudom azt, hogy most nehéz arról beszélni, hogy mi lesz a szerkesztőséggel, mert hogy tart ez a jogi folyamat, mindenféle kötelmek vannak, miről lehet nyilatkozni, miről nem, de a műfajról magáról, hogy a mai magyar sajtóban, ahol egyre kevesebb a napilap, hetilap, szerkesztett felület, azt hol lehet, vagy érdemes-e fenntartani?
Én nagyon remélem, hogy lesz valami, ami a Népszabadság utóéletének tekinthető valamilyen néven, valamilyen formában, és a Népszabadság közössége, illetve annak egy része fogja ezt csinálni. Én nagyon reménykedem abban, hogy valami ilyesmi összejön. Nyilván akkor lehet ennek a szervezésébe komolyabban belefogni, hogyha egyrészt a munkaügyi kötelmeinktől megszabadulunk. Ez ugye néhány hét, amíg mindenkinél lezajlik, vagy mondjuk hát januárra nagyjából mindenkinél le fog zajlani, remélhetőleg, hogyha minden simán megy. És hát attól függ, hogy mennyi tőke van ehhez. Biztosan nem fog annyi ember megélni ebből, ahányan a Népszabadságot csináltuk. Biztos, hogy nem lesz olyan formát, nagyon örülnék, hogyha print változata is lenne, de az már maga lenne a csoda. Abban meg főleg reménykedem, hogy ez a sok kiváló ember, akikkel együtt dolgoztam a Népszabadságban, megtalálja a helyét és kifejthetik a tudásukat és képességüket. Hát persze ehhez az is kellene, hogy a viszonyok Magyarországon megváltozzanak. De hát a jelenlegi viszonyok meglehetősen fönntarthatatlanak történelmi léptékben, csak ugye a történelmi léptékek azok eléggé kiszámíthatatlanok, hogy mit jelentenek 2 évet vagy 20 évet. Én remélem, hogy nem 20-at, ezt majd meglátjuk. Minden esetre, akik más út is fognak írni, azok hát minél többet írnak, és minél közelebb ahhoz a szinthez, amit a Népszabadságban elértek, annál jobb lesz. Én attól nem félek, hogy amit nagyon szeretnék megírni, azt nem fogom tudni, mert annyi hely még van Magyarországon, ahol az én cikkeim elférnék akkor is, hogyha a Népszabadságnak nem lesz méltó utóda, de én nagyon remélem, hogy lesz, és akkor pláne. De hogy ki miből fog megélni, ki hol kap állást, hát ez bizony nehéz ügy. Ugyanis ahhoz, hogy valahol rendes, értékes, értelmes sajtó legyen, ahhoz független tőke kell, ahhoz olyan liberális társadalom kell, ahol van tőke, és a tőkével való rendelkezés az meglehetősen szabad, ahol az állam dönti el, hogy kikeresse magát halára, és kimenjen csődbe, és ki hol merhet hirdetni, és ki hol nem. Ott ezen működik. Olyan liberális, kapitalista demokráciát nem ismerünk, ahol a sajtó ne lenne erős, ahol az ellenzéki pártoknak gondot okozna eljutni a nagy közönséghez. Másmilyen társadalomból viszont nem ismerünk olyat, ahol ez biztosítva lenne. Tehát valószínűleg ez a kulcskérdés.
A politikai környezetről és feltételekről fogom még kérdezni, mert most Romániában is drámai folyamatok zajlanak, és sokan azt mondják, hogy figyelnünk kell az elrettentő példákra. De egy picit még a műfajnál maradva azt szeretném, ha boncolgatnánk, hogy ahogy én a magyar sajtót elnézem, ma a rövid, gyorsan megírt, fényképes anyagoknak nagy piaca van. A hosszan megírt, jól adatolt, tényfeltáró cikkeknek megint nagy piaca van, közéleti témáknak, politikai témáknak, mert ezeknek a stratégiai fontossága megnőtt. De az a típusú dokumentált, adatolt, kulturális tartalom, elmélyülés, amely mondjuk egy jól szerkesztett napilap, hetilap rovatában megjelent, vagy megjelenhetett az elmúlt évtizedekben, az kiveszőben van. Lát-e arra esélyt, hogy ez is fennmaradjon, vagy mi kellene a pénzen kívül ahhoz, hogy ez megmaradjon? Egyáltalán lehet-e amellett érvelni, hogy ez kell ma a magyar sajtóba?
Hát egyrészt persze, hogy kell, másrészt persze, hogy fennmarad, minden fönnmarad, csak az a kérdés, hogy milyen mértékben és milyen körben. És ez bizony mindennel kapcsolatban kérdés, vagy nagyon sok mindennel kapcsolatban kérdés, amit a piac önmagában nem fog eltartani. Ha az a kérdés, hogy ezt eltartja-e a piac csak úgy, akkor nyilván nem, mint ahogy nem tartja el az operaházakat, nem tartja el a múzeumokat, a legjobb színházakat sem, és még sorolhatnám. A szeriőz politikai sajtó is belekerült ebbe a körbe, a kulturális sajtó is belekerült ebbe a körbe, amelyet a piac nem tart el. Az a kérdés, hogy akkor hogyan tudnak ezek fönnmaradni, ha nem akarjuk, hogy az állami kegy függvénye legyen az egész. Ennek ugye egy módja van, a normatív újraelosztás. Ahogy nagyon sok mindent újraelosztással kell fönntartani a társadalomban, például bizonyos szegény rétegeknek egyáltalán az életét, ugyanúgy ezeket is csak így lehet fönntartani, ahogy a társadalomnak, a rendes társadalomnak személyválogatás nélkül normatív módon kell éhezéstől megvédeni a szegényeket, hát ugyanúgy kell bizonyos műfajokat irányuktól és valamiféle állami ízléstől és hatalmi érdektől függetlenül fenntartani, például egy olyan rendszerben, ami Franciaországban van, ahol a fiatalok számára az állam előfizet bizonyos ideig egy napilapot, és az illető mondja meg, hogy ez melyik legyen, nem az állam dönti el. Vagy ugye Magyarországon volt egy olyan keret, ezt is szétdúlták pillanatok alatt. Szóval volt a könyvtáraknak egy keretük folyóiratokra és könyvekre, amikre megkapták a támogatást, és ők döntötték el, hogy ebből a keretből mit akarnak venni, és így ugye fönnmaradhat egy csomó minden, de csak akkor maradhat fönn, hogyha tényleg van rá igény, nem akkora, hogy a piac eltartsa az államtól függetlenül, de akkora igen, hogy az újraelosztásból részesedve az életünk része maradhasson. Egyébként pedig a kulturális értékeknek is, a politikai kommunikációknak és kommunikációnak is akkor volt, akkor van, volt lenne jobb kora, amikor a közéleti vitáknak tétjük van. Tehát amikor az alternatívák jelen vannak, erősek, amikor a viták kimenetele az nem előre eldöntött, amikor az erőviszonyok kiegyenlítettek, amikor a fair politikai verseny feltételei fönnállnak, és amikor erre készíti fel az iskola az embereket. Tehát amikor az iskolában nyitott szellemű, vitacentrikus, dialektikus oktatás folyik, amikor az oktatásban nagy szerepe van a jelenkori valóság ismeretének, a jelenkor történetnek, a politológiának, a szociológiának, a közgazdaságtannak. Hát a magyar iskola nagyon nem ilyen, a magyar közélet nagyon nem ilyen, a magyar újraelosztás egyáltalában nem ilyen, sem a szociálpolitikai, sem a kultúrpolitikai, sem az egyéb, tehát Magyarországon minden tényező amely ezeket az értékeket támogatná, borzasztóan gyenge, és ami ellenük támad, az mind nagyon erős. Ez a szomorú helyzet.
Ez a helyzet Magyarországon. Van itt egy vita Romániában, ami szintén nagyon megtéveszti, megriasztja az embereket, megosztja a véleményeket, és kíváncsi lennék az ön sajtós tapasztalataira, újságírói tapasztalataira, mit tanácsolna, vagy merre induljunk, ha megoldást keresünk. A múlt héten eltörölte a parlament a kötelező rádió és tévé illetéket. Ez azzal jár, hogy a román közmédia kvázi a mindenkori román kormány befolyása alá kerül, vagy ahogy az ön fogalmazott az előbb, az állami kegy lesz a döntő, hogy milyen költségvetésből gazdálkodnak ezek a szervek. Tudom, hogy a magyar közmédia átalakításának is megvoltak a maga állomásai. Onnan nézve mit mond, aggódjunk, ne aggódjunk, lépni kell, nem, ki kell várni, mi ilyenkor az okos dolog?
Hát feltétlenül aggódni kell. Ezért mindig aggódni kell. Annyira nehezen kivitelezhetőnek látom a volt szovjet blokkon belül a tisztességes, kiegyensúlyozott közmédia kialakításának, megvédésének a lehetőségét, hogy én inkább azt hiszem, hogy jobb lenne nélküle. Jobb lenne, hogyha ezt az űrt a kereskedelmi csatornák töltenék be, mert tisztességes közmédiát csinálni ebben a régióban, hát ezt megpróbálták egyébként a 90-es évek közepén, amikor Magyarországon, amikor létrehoztak egy olyan médiatörvényt, amely az ellenzéknek biztosította, hogy nélkülük nem lehet vezetőt választani a médiák élére, és ez marhára nem működött. Nagyon-nagyon rövid ideig, és akkor is rosszul működtek olyan emberek, akiket a médiatörvénynek megfelelően választottak meg. A vége mindenki fölrúgta a médiatörvényt. Az a helyzet, hogy a közmédia függetlenségét és tisztességét, ezért sok mindent lehet jogi úton tenni, de igazából ehhez a jog nem elég. Ez csak ott lehetséges, ahol ennek megvannak a kulturális alapjai, és ahol hallgatólagos szabályok alapján ez működik, ehhez sok idő kell. Ez itt Magyarországon szinte reménytelen, de hát persze különböző fázisok vannak. A magyar közmédiának voltak egészen tisztességes fázisai is, ha nem is túl sok ideig, nem, és hát olyan borzalmas, amilyen most, olyan azért nem volt, és nem mindegy, hogy milyen mértékben tisztességtelen, milyen mértékben borzalmas, milyen mértékben ragaszkodik a lenini kollektív propagandista funkciójához, de igazából a közmédia az mindig problematikus.
Hát itt azért még küzdünk.
És hogyha valamilyen normatív elemet ebből kivesznek, akkor attól félni kell.
Itt a román közmédiában azért elég komoly munka folyik azért, hogy lehessen tartani magunkat a közérdekhez és a közjóhoz. Nem eldőlt ez a mérkőzés, és nagyon érzékenyen figyeljük, hogy mi van. Érzékenységre lett volna ok a Révész Sándornak is hosszú szerkesztői pályája során. Megpróbáltam az interjúra készülve összerakni, hogy mi mindennel nézett szembe, és hát azt láttam, hogy nagyon szép feladatok, nagyon nagy feladatok mellett nagyon éles vitákban is részt vett, csak ami szembe jött, az a Szaniszló Ferenc kitüntetése miatti tiltakozás, Krausz Tamással való vitája, Balogh Béni könyv kapcsán, illetve Krausz Tamás vitaszövege, Kerény Imre hihetetlen vitaszövege 2002-ből a Magyar Nemzet oldalán. Nem most kezdődött ez a fajta nehéz terep, amin dolgozott. Nem fáradt el? Csinálná még? Csinálja
nem,
meg?
Nem, ezekkel nincs probléma. Az, hát van egy közéleti vitaterep, hogy az embereknek, hogy az emberrel vitatkoznak, élesen beszólnak neki, ez nem probléma. Ez a szakma része, ez a közélet része, az is hozzátartozik, hogy vannak a nyilvánosságban egészen durva fórumok, ahol úgy gyalázzák az embert, ahogy csak tudják, ez nem gond. Illetve bizonyos szinten gond, amennyiben a Kuruc Infón szabadon lehet uszítani. Hát az uszítás szintjétől ez már gond, de ez közgond, nem az én magángondom, nem az én bőrömről van szó. Hát igen, a Szaniszló úr kitüntetése kapcsán visszaadtam a Táncsics díjamat, hát azért maradt elég. És mondjuk azzal a pénzzel, ami a díjjal járt, az bekerült a MOASZ szolidaritási alapjába, és biztosan volt jó helye. Krausz Tamás biztosan, hát egyrészt biztosan nagyon utál engem, de ettől még a Népszabadság megszűnésének biztosan nem örül, sőt láttam is a nevét valahol valamilyen listán azok között, akik fölléptek a Népszabadság megszűnése ellen, de hát ez el is várható tőle, és még sokaktól, sőt, hát a Pajor Tamás, akivel szintén mondjuk eléggé éles vitát folytattunk pár héttel ezelőtt, föl is lépett a Népszabadság melletti hangversenyen, koncerten, a Vörösmarty téren. Hát ez két dolog, két különböző dolog, hogy ki vitatkozik az emberrel, és hogy ki akarja legyilkolni a Népszabadságot. Egyéb iránt az én rovatomban az első kormány idején, az első Orbán kormány idején a fél Orbán kormány publikált. Maga Orbán Viktor is egy lángolóan nyugatbarát atlantista cikket, aztán Németh Zsolt, Martonyi János, Matolcsi György és sokan mások. Szóval akkor még sokkal színesebb tudott lenni a Népszabadság vélemény rovata, mert akkor az orbánista tömb még nem szarta le a médiának azt a részét, amit nem ők birtokolnak. Egy ideje ezt teszi, és egy ideje tőlük már nem érkeznek cikkek, ami hát nem tesz jót egy ilyen rovatnak.
Ha érkezne, és lenne még lap, megjelenne. Most még archívum sincs, nagyon nehezen elő lehet bányászni ezt-azt, és aki mondjuk most felébredt, és vagy akiben most felébredt a kíváncsiság, és szeretné megkeresni az Orbán Viktor népszabadságos atlantista cikkét, annak mit javasolunk? Várjon türelemmel, vagy keresgéljen?
Hát ugye ez nehéz. Ez nehéz, mert az Arkánumban aki előfizet, az mindenfélére rákereshet, csak sajnos a napi lapoknál szerzőre nem lehet keresni. Csak szavakra lehet, és aki az Orbán Viktort beírja, hogy már az évre sem emlékszem pontosan, hogy 98 és 2002 között melyik volt ez az év, hát 2000 vagy 2001. De hát ugye millió találatot lel, és az jó hosszú ideig tart, amíg abból ki horgásza ezt a cikket, úgyhogy ahhoz sok türelem kell. Hát az a helyzet, hogy elméletileg ugye minden megvan, mert köteles példányként a nagy könyvtárak őriznek mindent. Az Arcanumon is ott van 2015 végéig minden. Csak hát ettől még borzasztóan hiányzik az, amit a NOL archívum jelentett, hogy megfelelő kulcsszavak beírásával a Google rögtön kidobta ezeket a cikkeket, rögtön rámutatott, hogy a Népszabadságban mikor, miről, ki mit írt. Ezek a linkek, ezek nem veszhetnek el, ezeket muszáj valahogy visszaszerezni. Ez egyik, ez kell, hogy legyen az egyik legfontosabb követelésünk, mert elvileg ugyan mindent vissza lehet állítani őrült nagy munkával és nagyon sok pénzért, de ez sem pótolja azokat a linkeket, amelyekre a különböző keresők rámutatnak címszavak alapján, mert hogy hát ez egy döntő kérdés, hogy ha valaki valamit meggooglizik, ha keres szerzők, témák, kulcsszavak szerint, akkor a kereső motor kidobja nekik azt, ami a Népszabadságban van. Ezt pedig NOLHU linkjeink keresztül tudta megtenni.
Ez ma a magyar digitális kultúra történet egyik kulcskérdése, és fogunk még vele többször foglalkozni. Révész Sándorral készített beszélgetésünk végére jutottunk, sajnos, bár sok kérdés lenne még. Egyet muszáj feltennem, hogy lehet-e tudni, hogy a holnapi Jó reggelt poszt főszereplője vagy kulcstémája mi lesz?
Hát elárulhatom, mert miért nem egy különösebben nagy titok. Ugye november 1-e lesz, és november 1-én tért vissza nagyon rövid időre a magyar sajtóba a Népszava felelős szerkesztőjeként az én nagyapám testvére Révész Mihály, aki egy kiváló ember volt, és róla fog szólni a holnapi poszt.
Na, aki nem tud leszokni a Népszabadság olvasásról, annak most azt javasoljuk, hogy keresgéljen a Facebookon, mert lehet még ilyen szilánkokat, ilyen fontos és kedves szilánkokat találni. Révész Sándornak köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és várjuk vissza ide a hullámhosszainkra.
Én is nagyon szépen köszönöm.